Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Tudományos és fantasztikus élmények itt a Parallaxis Univerzum háttérműsorában. Ez itt a Parallaxis Extra, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása.
Mai adásunkban még egyszer visszatérünk a Dűne univerzumához, amelyet egyre többen ismernek meg, hiszen a két új feldolgozása hát úgy néz ki, hogy sikeres lett. A mai adásunkban a Dűne második részéről beszélgetünk Kassa Magdonával. Szia Magdi!
Sziasztok!
És Francia Rékával. Szia Réka!
Sziasztok!
A mikrofonnál pedig Kubatovics Áront hallhatjátok. Szóval idén február legvégén bemutatták a hazai mozik is a 2021-es Dűne film folytatását, amelyet hát úgy hívnak, hogy Dűne második rész. És részben idehaza forgatták ezt is. Hadd hívjam föl még a hallgatóink figyelmét arra, hogy spoileresek leszünk, gondolom én. Tehát azt javasoljuk, hogy csak azután hallgass meg ezt az adást, miután megnézted, vagy hogyha egyáltalán valami miatt egyáltalán nem akarod megnézni. Hogy tetszett nektek a film? Mi az első benyomásotok? Magdi, te sajtóvetítésen láttad ráadásul. Réka pedig tegnap előtt. Olyan múlt hét csütörtökön, szóval nagyon friss még az élmény.
Friss, igen.
Magdi, hogy jut az ember sajtóvetítéshez?
Hát én szerkesztő vagyok a Galaktika magazinnál, úgyhogy meg a filmrovatot is vezetem, úgyhogy így.
És akkor ezek szerint te oda már írtál egy recenziót?
Nem, még ezután fog. De keressétek majd, a következő számban már lesz.
Na és hogy tetszett a film, mik a benyomásaid?
Hogyha én úgy veszem ezt a filmet, hogy egy kicsit külön kell választani a könyvtől, és önmagában kell a filmet azt hiszem értelmezni, vagy hogy mondjam, tehát így ilyen kettős érzésem van vele kapcsolatban, engem lenyűgözött a film egyébként, tehát így tetszett, de vannak dolgok, amik teljesen át vannak formálva. És ez úgy érzem, hogy ez nem annyira Herbert Dűnéje, mint inkább Villeneuve Dűnéje, de azért így a megvalósításban, a látványban meg sok van azért a Herberttől. Tehát így nem tudom, igazán még mindig nem ülepedett le bennem, hogy melyik oldalra dőljek. Amellett, hogy egyébként, hogyha így azt nézzük, hogy tetszette a film, akkor azt mondom, hogy tetszett, igen. Egyébként olvastam egy interjút most nem olyan rég a Herbert fiával, aki ugye maga is ír a Dűne univerzumában, és ő részt vett a forgatókönyvnek az írásában is, meg a filmnél segítkezett. Ő azt mondja, hogy a eddigi legjobb, sőt, azt hiszem, mintha úgy fogalmazott volna, hogy ez lesz a Dűne adaptáció. Hát kíváncsi vagyok. Tehát, hogy én azt érzem, hogy egyébként a Dűne egy olyan legenda, vagy egy olyan univerzum, amit mindig lehet még jobbá tenni, még mindig lehet újra értelmezni, és egy kicsit úgy, ahogy Villeneuve is csinált, egy picit modernizált a történetet, egy kicsit az ő szájaíze szerint is formálta, de közben a monumentalitását azt azért megőrizte az egésznek. Tehát, hogy én azt érzem, hogy tehát, hogy mindenki nézze meg, és akinek tetszik, az olvassa is.
És Réka, neked 5 nap alatt már leülepedett, vagy még nálad is fortyog bent?
Is. Egy kicsit úgy le is ülepedett, meg kicsit úgy forognak is bennem még a dolgok. Én ugye a könyveket nem olvastam, tehát nekem abszolút a film az, ami elsőként így szembe jött erről az egész univerzumról és történetről. És hát akarva-akaratlanul is így nyilván az első filmhez is valamennyire hasonlítottam a másodiknak az élményét, és nekem az első rész jobban tetszett, mint a második. El tudom képzelni, hogy azért is, mert akkor nagyon új volt még az élmény, és akkor nagyon erősen megmaradt bennem az, hogy micsoda hangulata van, mennyire jó az atmoszféra a zenével, a látványvilággal, minden, tehát az nagyon lenyűgözött. A második rész igazából hozta ugyanezt a szintet, de egy kicsit azt éreztem, hogy nincs egy ilyen nyugvó pont, tehát folyamatosan epikus minden jelenet. sőt, ilyen kicsit ilyen western hangulatú is volt egy-két kép a Léri bábbal, ahogyan hullámzott a szereplő köpenye a szélben, és ahogy ő távolodott a kamerától, ez egy kicsit ilyen western film feelinget hozott nekem, és ez néha már így egy kicsit sok volt, tehát hogy folyamatosan ez a szint ment, és nem voltak nyugvó pontok, nem voltak kiugróan izgalmas részek, vagy olyan jelenetek, ahol mondjuk a karakterisztika jobban előjött volna, hogy két karakter úgy nyugodtabban beszélgethetett volna témákról, és tehát ugye nagyon az epikusságra mentek rá. Én azt gondolom, hogy részben azért is, mert a második rész az már nagyon a vallási, a spirituális irányba megy el, tehát hogy ott már nagyon a profícia az, ami képbe jön, és talán ezért is akarták ezt az egészet még epikusabbá tenni, mint az első részt.
Én is el fogom majd mondani, hogy nekem mi, hogy tetszett, de ez nagyon izgalmas, hogy te nem olvastad a könyvet, csak az első részt láttad. Neked volt olyan, amit nem tudtál követni, vagy ami úgy érzed, hogy hiányzik a második részből, vagy amit nagyon nem vartak el, vagy...
Igen, igen, volt.
Volt
az ilyen? Az a rész, amikor ugye elküldik Polt a sivatagba, hogy akkor menjen végig ezen a homoksivatag részen, élje túl, aztán térjen vissza, ez is egy ilyen utolsó előtti kihívás volt talán Pol számára. És el is indult a sivatagba, akkor ugye Csányi követte, akkor az még ott kiderült, hogy akkor ő követte, és aztán úgy elvágták ezt a jelenetet, és a következőben már Paul ott harcol, válvetve Csányival, ugye az egyik ilyen fűszertermelőgép lábainál, és nekem ez nagyon nagy ugrás volt. Most akkor megfelelt? Nem felelt? Nyilván megfelelt, mert ott van, de hogy ez így nem volt úgy kifejtve. Tehát lehetett érezni itt ilyen úgymond vágásokat. Tehát nyilván tudja az ember, hogy ez egy regényből készült, ez egy regény adaptáció, tehát nem fér bele minden a filmbe, de azért mégis itt nagyon lehetett érezni.
Ki is vágták Szufir Havatot, ezt az fél internet követeli, hogy hova tűnt a mentát. Magdi nagyon bólogat.
Hát van egy pár dolog még, amit igen-igen átformáltak azért a regényhez. Én egyébként a regényt olvastam csak nagyon régen, én most vettem elő újra a regényt.
És melyik verzióban van meg neked az eredetiben? Nem, ez a Szukics-féle kiadó.
Igen, csak azért mondom, hogy mikor olvashattam utoljára a regényt, hogy van az elejében egy ceruzával írt bejegyzés, ami szerint a sci-fi pályázatra, amire be akarom adni a pályázatot, aznak 97. 7. hó 18-án jár le a határideje.
Hú, hát ez 27 évvel ezelőtt olvastad akkor ezek szerint a könyvet.
Igen.
Én azt hiszem, talán tavaly olvastam újra, vagy lehet, hogy már tavaly előtt, mert most már új év van, 24 van, de talán másfél-két éve olvastam, nem tudom, már sokat gyere, negyedjére, ötödjére. Nekem nagyon tetszett a film, én az egyik unokaöcsémmel néztem. Mindkettővel néztem volna, hogyha a másik itthon lenne Magyarországon, de ő külföldön tanul, úgyhogy vele most nem tudtam menni. Természetesen voltak benne hiányosságok, de engem az egész lenyűgözött, és azt hiszem,
Persze, hogy
el fogom szánni magamat, és meg fogom nézni IMAX-ben.
Én ott láttam.
Érthető. Én nem ott láttam, de megértem. Igen, valószínűleg ott is hatalmas élmény IMAX moziban.
Azért a hang az zseniális, vagyis ugye a látvány is, meg a hang is nagyon lenyűgöz. Tehát, hogy aki tényleg nem moziban nézi, annak nem is lesz olyan hatása. Tehát ezt mindenképpen moziba kell megnézni.
Igen, igen, igen.
És Magdi, szerinted ez a Denis Villeneuve-féle most már két rész visszatudja, oké, 27 éve olvastad, de emlékeid szerint visszatudja adni azt, amiről a regény szól?
Szerintem igen. Tehát, hogy azért...
Úgy is kérdezhetném, hogy Paul Muaddib, ő egy pozitív hős, vagy egy negatív hős?
Hát ez egy jó kérdés.
Réka, neked mi jött le most a második rész végére? Hogy ő tisztán pozitív hős?
Nem mondanám, hogy teljesen pozitív, de inkább azt mondanám, hogy emberi, mármint olyan szempontból, hogy esendő. És nyilván ne felejtsük el, hogy 10 éves fiúról van szó, tehát nagyon-nagyon nehéz döntés súlya nehezedik a vállára, tehát hogy nem tudom, hogy így felnőtt fejjel is melyikünk tudna igazán jól dönteni ezekben a kérdésekben. Vagy hogy melyikünk mennyi ideig tépelődött volna a helyében, hogy most akkor elinduljon el délre, vagy ne induljon el délre. Tehát Én nem gondolom, hogy kifejezetten akár rossz vagy negatív főhős lenne.
Ez a fajta út, amit Paul végigjár, ez a hőssé válás útja, tehát az nagyon sok történetnek a része, amikor valakinek kvázi elrendeltetett a sorsa, és az elején küzd vele, hogy nem szeretné, szóval így sejti a kimenetelét ennek a dolognak, és küzd ellene, és van egy pont, ahol mégis megadja magát, és beteljesíti ezt a dolgot. Ezt a Csillagok háborújától a Harry Potterig, mit tudom én, egy csomó olyan történet van, amiben ezt végigjárja a főhős.
Igen, igen.
Egyik sem olyan könnyű út azért, tehát egyik hősnek se könnyű ez az útja. Tehát ugye az önmarcangolás, míg eljut odáig, hogy akkor beleáll, és azt mondja, hogy mégis csinálja, és még akkor sem könnyű, amikor bevállalja az egészet, hogy akkor mégis csinálja. Szóval ez szerintem ez egyik ilyen alap történet ezek között. Nem tudom, hogy volt-e korábban, tehát hogy mihez nyúlt Herbert, mert annyira ennek nem olvastam utána, hogy milyennek a pszichológiája, valószínűleg mitológiákban is vannak ilyen a hős útja, az elég korai történet lehet.
Igazából, ami nekem még eszembe jutott, hogy talán az ő hős útja annyiban különlegesebb egy kicsit, hogy ő ugye általában a hős azért ágál a dolog ellen, mert mondjuk nem biztos benne, hogy ő képes megugrani azt mondjuk ha le kell győzni az ellenséget, hogy eléggé erőse, eléggé felkészült erre mentálisan Polnál, viszont ugye az okozza a legnagyobb problémát, hogy ő tudja a jövőt, ismeri. Tudja, hogy ha tesz valamit, annak mi lesz a következménye, és hova fog kifutni. És ő ezért emiatt tépelődik, mert ő nem akarja ezt a jövőt.
Igen, sok mindent mondhatok. Van előképe, tehát Frank Herbert nyúlt egy műhöz, a T.A. Lawrence-nek a magyarul Arábiai Lawrence címmel filmesítették meg. Most nem jut eszembe, mert nem készültem föl, de van ennek egy regénye, és ahhoz abban a regényben lévő dramaturgiát használta föl ehhez, de egyébként nyilván a hős útja az egy valószínűleg az emberiséggel egyidős, több ezer éves toposz, hogy ez hogy néz ki a mitológikus elbeszélésektől kezdve ez velünk él. Képzeljétek, hogy én benne vagyok dűne csoportokban, az egyik legnagyobb dűne csoportban azon mentek egymásnak, sok mindennek egymásnak mennek a rajongók, ezt gondolom Star Trek rajongók is ugyanígy vannak ezzel, meg a Csillagok háborúja rajongó is, tehát hogy ez így létezik, hogy itt nem egyértelműen Paul Muaddib itt a pozitív hős, és még ilyen árnyalt vélemények nem nagyon hangzottak el, hát komment folyamokban ritkán szoktak árnyalt vélemények elhangzani, de azok, akik olvasták a regény folyamat, azok pontosan tudják, hogy egyrészt, ha belegondolunk, hogy Paul Atreides mit csinál, milyen döntéseket hoz, az egyáltalán pozitív döntések, és el is bukik ezen az úton, mert végül nem mer arra az útra rálépni, amit látott a jövőbe, és a fia fog majd arra az útra rálépni, akit második Létónak hívnak, és hát mondjuk akkor ezt nem spoilerezem el, de elég durva útra lép a fia, mindezt annak érdekében, hogy az emberiséget megmentse, ezekben a könyvben még nem részletezett fenyegetéstől, ami az emberiséget éri. Szóval minden esetre nagyon sokan kiakadtak azon, hogy a végén az látszódik, hogy Paul Muaddib hát már nem tisztán jó, hanem hoz megkérdőjelezhető döntéseket, amiről beszéltetek, hogy hát emberi esendő döntéseket hoz, mert nagyon durva döntések elé állítja őt az élet. És szerintetek jól formálta meg a színész?
Szerintem az nem kérdés, tehát hogy ő nagyon jó. Nagyon jó választás, és én nem ismertem őt korábban, tehát az első résznél ismertem meg a színészt.
Azóta megnézted Willy Wonkával? Willy Wonka és a Csoki gyárban?
Nem, de tervezem, mert láttam, hogy fönt van streamingen, úgyhogy majd megnézem. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy egy másik szerepben milyen lesz, de még nem láttam.
Én a Szólíts a neveden című filmben láttam őt, ugye ott is főszerepet játszik Armie Hammerrel. Ott is nagyon ügyes volt, látszott, hogy azért ott egy másabb jellemet játszik. Szerintem is itt nagyon jól hozta a szerepet. Nehéz egyébként egy hős karaktert úgy játszani, hogy ez ne legyen túl pátoszi. Tehát, hogy ez ne legyen túl sok hogy ez ne legyen idegesítő egy pont után, és ő abszolút jól hozta ezt a karaktert. Nem éreztem egy percig sem azt, hogy irritáló lenne, de tényleg hozta azt a kölyökös gyermeki ént egy darabig.
Ugye, hogy az elején, főleg az első részben kölyök, de hogy a második rész végére, tehát amikor fölsétál a lépcsőn, és megöli a harkon nem bárót, szóval abban semmi kölyök nem volt már.
Nem, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. És ugye ott nem láttuk az arcát, pont, de valahogy a testbeszédével is, meg mindennel kiállásával nagyon-nagyon jól hozta. Nagyon jól hozta azt a karaktert, aki megérkezett oda, hogy amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. Tehát olyan férfivá érés, az megtörtént.
Hát igen, a karakterfejlődés az nagyon, nagyon benne van ebben a filmben. Ez egy nagyon pozitívum.
És mit gondoltok a másik, hát nem tudom, hogy ő-e a másik főszereplő, minden esetre Charney-ról, azaz Zendaya-ról. Őt elég sokan nem kedvelik, de pont mielőtt elkezdtük volna a podcastadást, azt olvastam megint egy Dűne mém csoportba, hogy azért van bajuk az embereknek a Charney alakításával, mert egy erős nő, aki egyedül is tud dönteni, és nem szükséges egy férfi mellé, hogy döntsön.
Szerintem ez nagyon maira lett véve ez a figura, mert azért az eredeti regényben Charney az nem ilyen. Pont ezért, mert ő ilyen nagyon ellenkezőre lett véve.
Tehát így egy dacosnak mondanám.
Dacosra, nem? Igen, nagyon jó a szó. Dacosra lett véve, igen. Ugye a másik erős női karakter, sőt, hát igazából hát a Dűne legerősebb női karaktere az Lady Jessica, igen, tehát az nem kérdés. És itt emiatt, hogy a Charney ilyen dacos lett véve, egy ellentétbe is került egy kicsit a Jessica-val, és az az eredetiben nem így van. Tehát szerintem inkább az a bajuk a Charney karakterével, hogy kicsit át lett formálva, de van, hogy szerintem így modernizálta, egy modernebb női figurává tette szerintem a karaktert.
És meg tudnád fogalmazni, hogy a könyvben miben volt más Charney karaktere a filmhez képest?
Szerintem elfogadóbb volt sokkal.
Igen, a Charney karaktere a könyvben, egyrészt ő a Lyatt Kynes-nak a lánya, aki a filmben egy fekete nő, de eredetileg az egy férfi, és ő neki a lánya. Ugyan ő a szihajája a Paul Muadibnak, azaz a szerelme, de a kezdetől fogva pontosan tudja, hogy ha Paulnak át kell venni a birodalom kormányzását, és ő lesz a császár, akkor politikai házasságot kell kötni, ez nem kérdés, és nincs benne ez a dacosság, ő ezt pontosan tudja. Nem örül neki, tehát nem arról van szó, hogy behódol, nagyon nem örül neki, de tudja, hogy ez a sorsa, sőt, a Lady Jessica-val ez a közös sorsuk, mert a Lady Jessica, aki a Paul anyja, ő is csak egy ágyas volt. Őt nem vette el feleségül a Paul apja, pont azért, hogy az Atreides ház körül mindig legyenek olyan más házak, akikkel esetleg kokettálni lehet, hogy kinek a lányát fogja majd elvenni. Hát ugye egy ilyen skifibe öltött feudalisztikus társadalomról van itt szó, tehát hogy ezek az érdekpolitikai házasságok ezek mennek. Szóval, hogy van benne egy ilyen nagyon izgalmas párhuzam is a Lady Jessica-val, és ez elég jól végigvezeti az egész könyvben. Szóval nincs benne ez a tatosság. Az, hogy a végén faképnél hagyja, tehát mindenki más letérdel az utolsó jelenetben Paul Muadibet, és ő meg faképnél hagyja, ilyen elő nem fordulhat a könyvben.
És az is milyen érdekes, hogy ott hogy itt a filmben ez volt a fordulópont, hogy el kell vennie ugye a császárnak a lányát, ugye Paul elveszi, és akkor ott szembesül Charney abban a jelenetben ezzel a hírrel, közben a könyvben meg ő ezzel végig tisztában van.
Végig, szóval. Régóta tudjuk, hogy ez lesz, hogyha ha megvívják ezt a csatát, akkor csak úgy lehet békét hozni, hogyha elveszi Irulánt, azaz a császár lányát, de soha nem fognak egy ágyba aludni. Tehát, és ez ki is fejti rögtön az elején, ahogy találkoznak, hogy ez egy politikai érdekházasság.
Hát, sőt, a regényt azt Irulán meséli. Vagy legalábbis
hát igen, ebben már nem akartam belemondani, igen.
A minden fejezet elején neki van egy ilyen monológia, vagy egy ilyen kis idézete, vagy nem tudom.
Kis idézet, tulajdonképpen Irulán történésznek áll ebben az univerzumban, és nagyon-nagyon sok könyvet ír, innen tudják sok ezer évvel később ezt az egész történetet, hogy itt mi zajlott.
Mondjuk itt a filmben is narrágatott ő azért egy keveset. Egyszer-kétszer olyan esetekben, amikor időt ugrottunk, tehát ott például jól lehetett érezni, az tök jól működött, hogy ott volt egy ilyen kis összefoglaló rész, amit Irulán narrált, és akkor így az ember képbe is került, hogy mi történt az elmúlt időszakban. És ott nem volt zavaró egyáltalán, hogyha valami kimaradt. emiatt.
Hát igen, az első filmből hiányzik ez a rész, és így furcsa is volt, hogy nem hozták még be, de végül is most így azt érzem, hogy ebbe a filmbe most hoztak be új karaktereket, és jókor hozták be. Tehát, hogy annyira nem volt zavaró, hogy ez a rész kimaradt. Sőt, hát ami nehézség szerintem ennél a történetnél, hogy nagyon sok ilyen belső történés van a szereplőknél, amit ugye anno Lynch ugye meg is úgy oldott meg, hogy ott a szereplőknek a gondolatait hallottuk a filmben. Itt meg el kell játszaniuk, vagy valahogy másképp kell megoldani, hogy így rájöjjünk a belső motivációjukra a szereplőknek is. És azokat is egész jól megcsinálta. Most például az, hogy a Lady Jessica a meg nem született, még nem született gyerekével beszél. Tehát amikor a motivációit, meg a történéseket el tudja ezzel mondani, ez nekem tetszett ez a rész például.
Igen, ezt szépen megoldották, szerintem is nem esett abba a hibába, amiben David Lynch, hogy hát úgy oldja meg az univerzum építését, hogy hát mindenkinek egyrészt halljuk a monológiát, meg mindenki narrál mindent, szóval, hogy ezt jól elkerülték. De már, ha már beszélgettünk a színészekről, én egy ilyen karakterre még hadd kérdezzek rá direkt, Stilgar karakterére, aki szerint bármit csinál Paul Muaddib, az meg van írva, és az csak erősíti azt, hogy ő a kiválasztott.
Ő a marketinges.
Réka, téged ez zavart-e vagy sem, mert ez elég sok könyvolvasót zavart. Kicsit, mint hogyha rajzfilmes, vagy karikatúraszerű lenne már, nem?
Igen, engem nem zavart, hanem inkább, igen, egy kicsi komikussá tette már egy idő után azt, hogy ő ennyire pátoszra emeli Paul minden tettét, és mondom, egy pont után így megegyeztem barátnőmnek, akivel néztük a moziban, hogy ő a marketingese Paulnak, tehát, hogy ha valamilyen döntése megkérdőjelezhetőnek is tűnik, akkor ő gyorsan ott termett, és úgy van, igen, így kellett tennie, ez az, ő az, igen, ő a kiválasztott. Szóval, hogy ő volt az, aki mindig erősítette tovább az emberekben ezt az érzést, ezt a hitet, hogy minden úgy van, ahogy meg van írva, és minden, amit Paul csinál, annak úgy kell lennie, és az majd jó lesz. Nem volt idegesítő, bár értem azt, hogy másokat miért idegesített, mert hogy elkomolytalanítja ezt az egészet, de az a helyzet, hogy nekem eleve így szubjektív vélemény, de nekem eleve vannak fenntartásaim az ilyen vallásos dolgokkal. Számomra valahogy már a kötelező eleme, ha bármilyen vallásos vagy spirituális kérdésről van szó, akkor kötelező elem az a úgymond pap figura, aki terjeszti az igét, és erősíti az emberekben a hitet.
Azért nagyon izgalmas, hogy ezt behoztad, hogy ő a marketinges, sőt, mondtad is, hogy a vallás részét hozza be, mert ez egy nagyon hangsúlyos rész, nem csak az első könyvben, hanem az összes könyvön végigvonuló hangsúlyos rész, hogy Frank Herbert előszeretettel beszél a vallásokról, az egyház szerepéről, és azokról a társadalmakról, akik hisznek a messiásban, vagy messianisztikus vezetőkben, vagy a karizmatikus vezetőkben. És itt azt látjuk, azt mutatja be Denis Villeneuve, hogy hogyan alakul át egy egyszerű lázadás, vagy akár bolygó felszabadítása, egy hogyan ölt vallásos köntöst, és utána söpör végig majd a harmadik részben az univerzumon. Mert hogy már bejelentették a harmadik részt, hogy meg fogják csinálni. Tehát, hogy ezt a marketing részét, ezt a fanatikus vallásosságot, ezt mutatja be Stilgar karaktere, és most nevetünk rajta, de hát majd meglátjuk, hogy a harmadik részben ezt hogyan fogják kibontani. Te emlékszel hát erre a könyvből?
Ez egyszerre vicces, egyszerre vicces, és egyszerre ijesztő.
Igen. Te Magdi, te emlékszel erre a vonulatra a könyvből? Erre a vallásos vonulatra?
Igen, igen. Igazából itt tényleg humorosra lett véve itt-ott, és nekem azért volt humoros, mert én nagyon szeretem a Brian életét, és nekem annyira idéztem
azokat. Igen, igen, igen.
És nem véletlen, hogy a mémek is megtalálták ezt, mert én már ott a film közben ezt mondtam, hogy ez a Brian életéből van. Tehát amikor azt mondja, hogy ő a messiás, és akkor mondják Stilgarra többiek, hogy hát már az előzőnél is ezt mondta, tehát nyitani, és a Brian életében meg azt mondja, hogy tudom, hogy te vagy az igazi messiás, követtem már egy párat. Egy kb. Ezeket a mondatokat vissza lehetett találni, meg hogy, mert hogy azt mondja, hogy nem ő a messiás, csak az igazi messiás tagadja, hogy ő aztán biztos, hogy
igen,
ő
az. Igen, igen.
De mit
igen.
Ezt mondhatsz a rég?
Szerény, amilyennek egy messiásnak lennie kell.
Igen, 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 nagyon érdekes ez, hogy ilyen apró hangsúlyokat arrébb rak a rendező, tehát az egész története nem változtat, de ilyen néhány hangsúlyon módosít.
Én azt gondolom, hogy bár humorossá tette ezt a részét, én ezt annyira nem tartom itt hibának, mert szerintem ennek a filmnek annyira monumentális, és annyira drámai, és annyira nehéz néha, hogy nem baj, hogyha vannak benne ilyen pici kis oldások, ami nem baj, hogyha egy picit felnevetnek rajta a nézők, mert például pont az, amikor az 1984-es dűnét beszéltük ki, akkor pont arról beszéltünk, hogy nincs is benne humor. Abban nincs humor. Illetve hát egyetlen a hangnak a használatánál van egy ilyen kis humoros dolog, de szóval nem ilyen kifejezetten. Az, amikor mondja, hogy kiálts rá a kőre. Uh-huh. De egyébként amúgy nincsen. És ebben meg szerintem ez színesítette inkább a történetet, nem okozott nekem akkora problémát, hogy egy picit humorosabb.
Meg ne felejtsük el, hogy ugye a vallásról szól itt nagyon erősen ez az egész. Herbert is ezt a kérdéskört járta körül, magát a vallást, és erről nem lehet úgy beszélni, hogy nem mutatnánk be ennek már a komikus szélsőségeit, ugyanúgy, ahogy a nagyon ijesztő szélsőségeit, mert ennek nagyon sok arca van ennek a jelenségnek.
Hát meg igazából egyébként a Brian élete is egy kritika.
Igen.
Ott ez a része, tehát hogy ugyan humorosan van ott jobban megfogalmazva, de ugyanígy, tulajdonképpen ugyanazt kritizálja, vagy ugyanazt a fanatikusságot, meg a vak hitet azt figurázza ki, és azt tulajdonképpen ebben tényleg van párhuzam a két történetben, de csak ennyi.
Magdi, te azt a kifejezést mondtad, hogy monumentalista, vagy monumentalizmus, Réka, te pedig az...
Epikus, meg pátoszi.
Epikus, igen. Epikus, meg pátoszi, és mindenképpen ide tartozik az akkor a helyszínek, meg a díszleteknek, meg a bolygóknak a megjelenítése. A fekete-fehér Harkonnen bolygó.
Az egy nagyon jó húzás volt, hogy fekete-fehérre tették.
Igen.
Tehát az nagyon-nagyon jellemezte azt az egész dolgot. Tehát az érdekes, hogy egy mai filmben ezt így előverik venni a fekete-fehér dolgokat. Ezt azért mondom, mert nekem vannak ilyen fiatal barátaim, és mikor egyszer valami kapcsán elkezdtünk beszélgetni a filmekről, és akkor mutattam nekik egy filmet, és mondták, hogy de hát ez fekete-fehér. És így mondtam, hogy hát régen a tévék is azok voltak, tehát mi úgy néztük még annó az adásokat, hogy minden fekete-fehér volt, és így nem tudják elképzelni. És hogy ma már ennek egy külön hatása van annak, hogy fekete-fehérben mutatunk valamit. És egyébként például azért ezt használták már korábban is, mert mondjuk a Csillagok háborújában is használják, mert a birodalom is ilyen fekete-fehér, ugye fekete a Darth Vader, fehérek a rohamosztagosok, minden szürke, a felkelők meg mind színesek, meg ugye a túlságosan ilyen, hogy is mondják, szóval ilyen uniformizált a fekete-fehér világ, és egy kicsit itt is én úgy érzem, hogy a Harkonneneknél is ilyen a katonaiságot, az egyformaságot azt mutatja ez a fekete-fehér, hogy nincsen színes, nincsen egyedi, nincsen egyén, hanem csak ez a hömpölygő tömeg van.
Meg nekem kicsit olyan ridegé és idegenné is teszi még igen. Inkább a Harkonneneket. Tehát attól, hogy kivesszük a színeket, kivesszünk belőlük minden szépet, minden jót, minden kellemeset, hanem tényleg kifejezetten ridegé, érzelemmentessé teszi az egész népet számunkra. Tehát ezt hangsúlyozza ki még jobban.
Hogy milyen a parallaxis?
Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató?
Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá?
Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépj be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk!
A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban.
Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát.
Kizárólag a Patreon oldalunkon.
Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. patreon.com/parallaxis.
A rendező beszélt arról, hogy hogyan jutottak erre a döntésre, hogy legyen fekete-fehér a Harkonnen bolygó, ugyanis nem a mi filmünkben fekete-fehér, hanem ez egy fekete-fehér bolygó. És azt találták ki, minden nap életünkben tudjuk, hogy a fény hozza elő a színeket. Nem akarok nagyon hülyeséget mondani, majd legfeljebb jön a Miklós, és azt mondja, hogy butaságot mondtam, de valami olyasmi van, hogy a fénynek a frekvencia sávjai, ahogy ráesnek az egyes felületekre, attól függően, hogy mit ver vissza, attól függően látjuk a színeket. Tehát valami ilyesmi van, és azt találták ki a forgatókönyvíró meg a rendező, hogy itt egy olyan napjuk van, itt a Harkonnen bolygó körül, ami nem megmutatja a színeket, hanem elnyeleti a színeket. Tehát, hogy ami nyilván fizikailag ez nem létezik, de most ez mindegy, science fictionben ez baromi jól néz ki.
Egyébként ez érdekes, hogy a Harkonneneket is egy picit másképp értelmezték. Lehet, hogy azért is, hogy legyenek ilyen fekete-fehérek, hogy a kupasság az itt jött be ebbe a filmbe, mert ugye a Harkonnenek, ha jól emlékszem, vöröshajúak eredetileg.
Így van, vörösök, így van, igen.
És az meg viszont egy nagyon erős szín lenne, és inkább kopasztát tették őket, és ezzel is könnyebben ki lehetett emelni ezt a fekete-fehér vonulatot.
Egyébként nekem még ami film eszembe jutott a fekete-fehér kapcsán, meg ami ezzel játszott, az a Sin City. Nem tudom, hogy láttátok-e, de ott kifejezetten erős ez a vonulat, hogy akkor ezekkel a színekkel, meg fekete-fehér, meg hogy csak valami színes, és minden más fekete-fehér, a lánynak a szeme kék csak, és minden más fekete-fehér, tehát hogy azzal kifejezetten kiemelni akartak az egy-egy oda tett színnel. Úgyhogy az nekem az, ami beugrott erről.
Igen, manapság is ezért készülnek fekete-fehér filmek, de jó részt a művészfilmes vagy arthouse filmek esetében készülnek ilyenek. Szerintem mainstream blockbuster filmekben nem igazán szoktak fekete-fehér részeket belerakni. Én emlékeim szerint egy pár hónap ezelőtt láttam a Macbeth új verzióját, végig fekete-fehér, eszméletlenül jól néz ki. Órási színészek vannak benne, tehát Denzel Washingtontól kezdve mindenki. Azt is fekete-fehérbe forgatták, de hát az nem egy, tehát nem arra készült, hogy sok százmillió dollárt termeljen világviszonylatban, ahogy ezt megtette most már a Dűne 2. Azt, ha jól értelmezem, mind a hárman szeretjük ezt a második részt, de azért volt-e olyan, ami nem tetszett nekünk, vagy hibának tartjuk? Nektek volt-e ilyen?
Nekem egy kicsit az idő értelmezése nekem kicsit dőttem. Az is, amit kiemelt Réka, tehát amikor sivatagban van Paul, de itt nem születik meg a Paulnak a húga, ami a regényben azért fontos dolog, hogy megszületik. Bár itt lehet, én meg ezt olvastam, hogy így lehet, hogy azért gondolták, hogy nem, mert nehéz lett volna igazán jól ábrázolni, mert ő egy ilyen felnőtt tudatával születik meg ugye az életvize miatt, és amúgy meg gyerek, vagy hát ilyen, tehát ezt nehéz szerintem jól ábrázolni.
Hát igen, mondjuk azt megmutatni óriási vásznon, hogy egy 4 éves kislány oda megy a Harkonnen báróhoz, és hidegvérrel leszúrja.
Igen.
Nem tudom, hogy ez mennyire...
Igen, ezt azért valószínűleg nem véletlenül írták így át. Itt meg azért nehéz ez, mert ugye nem születik meg, tehát 9 hónapon belül történik a történet, viszont Paulnak az útja az meg sokkal hosszabb ennél, és így lerövidül az út, amíg ő fejlődik, és így túl gyorsnak tűnik néha ez a lépések. Kicsit olyan, mint hogyha klippeket raknánk egymás után, de pont ezért, mert ez az időszak muszáj 9 hónapon belül legyen, vagy pedig az van átértelmezve, hogy nem 9 hónapig hordja ki a gyerekét, lehet. Tehát így ki tudja, hogy ezt itt hogy értelmezték. Így nekem ez volt furcsa, hogy az időben nekem nem stimmel valahogy így a sztori. De mondom, ezen végül is túl tudok lépni, mert maga a történet az meg azért úgy visz magával, és így sodor, és Hát meg a vége, tehát én nem tudom tényleg ezek után, hogy fogják majd a következő részt kezdeni, tehát hogy egy kicsit más a vége a történetnek itt. A Csánira gondolok igazából, tehát hogy hogyan folytatják majd ezt így tovább, de hát végül is lehet átértelmezni dolgokat, és akkor lehet, hogy a következőben ezt a vonulatot folytatják tovább, úgyhogy talán lehet, hogy ezzel adnak egy nagyobb teret a Csáninak. Lehet, hogy ezért.
Nekem igazából ugye a leghangsúlyosabban talán az, amit az elején is említettem, hogy minden jelenet nagyon epikus akar lenni, és emiatt számomra ellaposodott. Tehát, hogy amellett, hogy tetszett egyébként tényleg a második rész is, de ettől egy kicsit ellaposodott már ez a sok epikus dolog, annyira túltöltöttem vele. Tehát, hogy nem tudott annyira lenyűgözni, mint az első rész. Ott azért az cselekményében sűrűbbnek éreztem, tehát így visszaemlékezve bevallom, hogy azóta még nem néztem újra az első részt, ezért így a régi benyomásaimra tudok csak hagyatkozni, de hát ugye ott történik, hogy az Atreideseket kiírtják, stb., hogy meg hát ugye eleve Pólék ugye az Arrakisra kerülnek, és akkor ahogyan kiírtják őket, nagyon tetszett az ötlet azzal, amit el kell harapnia Létónak, ugye, amit a szájába vesz, ilyen méreg, nagyon tetszett annak az ötlete, tehát az egész olyan nagyon tényleg izgalmas volt, és olyan kalandos volt. És ugye ennek a második résznek meg nyilván ez a funkciója, meg feladata, hogy akkor inkább spirituális legyen, inkább a valláson szóljon, inkább a proféciáról szóljon, minden erről szól, és valahogy ezt szolgálták valószínűleg ezek a képi beállítások, ezek a, amit, mint mondtam, ugye ilyen westernes feelingű jelenetek és képsorok, és emiatt tehát tényleg úgy kisült bennem ez az epikusság érzés, és ellaposodott. Viszont azt még így gyorsan hozzátenném, hogy a látványvilág kapcsán engem néha még ezeket a 80-as, 90-es évek sci-fi magazinjainak vagy könyvborítóinak az illusztrációját is eszembe juttatta egy-két kép. Tehát az a nagyon letisztult, egy-két távoli bolygóval a háttérben, de valami nagyon sima felületű épület, és akkor tehát ez nekem nagyon ezt a világot idézte még vissza. Ez egyébként szintén nagyon-nagyon tetszett. A zene most nem volt annyira fülbemászó nekem, mint az első részben. A soundtrackjét, tehát hogy a filmzenéjét azt én többször újra hallgattam az első résznek, azóta is imádom. Ebben a második részben annyira nem jegyeztem meg így a dallamokat, vagy a hangszerelést. Nagyon hasonló volt az előzőhöz nyilván, de annyira nem volt nekem megkapó, mint az elsőben.
Nekem a látványvilág egyébként azért is tetszett, vagy ahogy Villeneuve ezt használja, hogy olyan, mint amikor nekem a Szárnyas Fejvadász 2049 is nagyon tetszik, és annak is nagyon jellemző része a környezet, és itt is azt így nagyon-nagyon jól elérték, hogy a környezet jellemezze magát a történetet, és a képek. És igazad van, hogy illusztráció szinten megvannak a képek. Tehát olyanok a képei, hogy akár kiraknám poszterbe bármelyik képet, ami ott megjelenik. Nagyon jól megvannak komponálva, tehát látszik, hogy nagyon részletesen ki van találva, hogy ez hogy nézzen ki. Mondjuk nekem az, ami egyedül, de hát most már annyira megszoktam, hogy most az első résznél volt csak a férgeknek a kinézete az, ami egy kicsit így furcsa volt. Mert nekem valahogy az viszont jobban tetszett a 84-es dűnében a féregnek a kinézete, nem tudom miért.
Apropó férgek, nekem például ez sem volt tiszta, és a barátnőmnek kellett elmagyaráznia. Ugye egyik pillanatban azt látom, hogy éppen készülnek egy férget meglovagolni, és akkor a következőben meg már azt, hogy így a fél népességet rápakolták a féreg hátára, és ugye nekem ez nem jött át, ez a könyvből derül ki, hogy ők meg is tudják állítani a férget, és le tudják úgy parkoltatni, hogy akkor mindenki szépen fel tudjon rá szállni, meg ilyesmi, és ez például nekem nagyon furcsa volt, hogy feldobálták őket gyorsan így menet közben, vagy felugráltak, vagy de hát közben meg Polnak az anyja, Jessica ugye terhes, tehát nem ugrálhat föl csak úgy, hogy akkor ő most nem tudom, szóval, hogy ott egy kicsit úgy még elgondolkodóba estem, hogy ez mégis hogy sikerült, meg hogy történt.
Figyelj, igen, egy csomó ilyen dolog nyilván a könyvben van benne, igen. Hogy ezek a kampók azért kellenek, mert kinyitja a szelvényeket, és hogyha kinyitja a szelvényeket, akkor kénytelen a féreg úgy hengerődni, hogy az a legtetején legyenek ezek a kinyílt részei a testéből, hogy ne kerüljön bele homok, és akkor így tudja irányítani, jobbra menjen, balra menjen, megállítja, stb. De a könyvben elég sokszor szó van arról, hogy mondjuk 40 dobolónyi az út délre, és ott szokták kihordani a gyerekeket, és ott vannak a nők, meg az idősek távolra küldve, oda küldik el a Pólnak az anyját is, hogy majd ott szülje meg a húgát, vagy oda küldi le, spoiler, Csánit, mert Csáni igazából a könyvben terhes lesz, és megszüli az első szülöttjét a Pólnak, csak egy Harkonnen különít, mi rajtuk üt, és így hal meg első Létó, és ezért lesz az a később a császár, aki a második Létó lesz, azért másodiknak hívják, mert már volt egyszer egy öccse, akit meggyilkoltak a Harkonnenek, miközben zajlott 4,5 vagy 5 éven keresztül maga a polgárháború, ami ügyeit, ahogy mondta Magdi, hát egy 7-8 hónap alatt lezavarták. Erről nyilatkozott a rendező, hogy igen, ott ők sűrítettek szándékosan, nem akarták, hogy elhúzódjon 4-5 évig, mert akkor az dramaturgailag is sokkal hosszabb ideig kellett volna bemutatni. És őszintén szóval nekem nem is az a bajom, hogy itt sűrítettek, hanem az eleje volt szerintem a keletén egy kicsit lassabb. De ez csak,
igen.
És csak az én érzésem, nem biztos, hogy mindenki így gondolja. Nekem, minthogyha túl sok lett volna, értsétek jól, vagy értsék a hallgatók jól, a vekengés. Tehát persze kell a karaktert kibontani, meg kell bemutatni, hogy ő nem akarja azt a döntést meghozni, hogy akkor ő világok kiírtója legyen, és császár legyen, és stb. Ha 10 percet abból kivágnak, és helyette 10 perccel többet mutatnak abból, hogy zajlik a polgárháború, és hogyan támadják folyamatosan a Harkonneneknek a csapatait, és szorítják vissza őket a főváros köré. Szóval szerintem az lehet, hogy dramaturgiai jobb lett volna, de hát nem én vagyok a rendező, és nyilván nem tudtam volna megcsinálni.
És emiatt az se fért bele, és ezért én ezt sem értettem. Elnézést, a neveket már nem annyira tudom, de ugye Harkonneneknek így a katonai vezetője ugye nagyon bénázott abban, hogy előkerítse a Fremeneknek a bázisait, és őket így előkergesse, és felszámolja. Utána jött ez a kicsit ilyen szociopata figura.
Fejdrausza.
Igen, ő. És akkor ő meg úgy tűnt a filmből, mint hogy így se perc megoldotta. Tehát csak kicsit úgy oda kellett lépni. Ez a filmben annyira nekem nem jött át, hogy akkor az előzőnek miért volt ez olyan nehézkes, míg ő meg oda lépett, hogy akkor nem tudom, valahogy gondolom én kínzással kiszedte az információkat a Fremenekből. Tehát, hogy ezt eddig is meg lehetett volna tenni, ez nem egy akkora masszizdasz.
Teljesen igazad van, ez a könyvben nem pont így van, nem is olyan fontos, hogy szóval, hogy ez a film dramaturgiája miatt lett ez így, de hát érted, a filmben az sincs benne, hogy oké, itt van ez a Fenring bárónő, vagy bocsánat, grófnő, aki ugye közösül egyszer a Fejdrauszával, mert hogy kell a vérvonal, meg ilyenek, de hogy azért a könyvben, és akkor egy picit erre rá akarok térni a Kvizác Haderachra, szóval hogy a könyvben azért az elég jól meg van magyarázva, hogy a Fenring gróf, ő is egy potenciális Kvizác Haderach lett volna, de nem jött össze. Az volt a nagy terve a Bene Gesseritnek, hogy lányt kellett volna ugye szülnie Lady Jessica-nak, ehelyett fiút szült, így lett Paul Atreides, és hogyha lány szül, akkor az a lány fog majd összejönni Fejdrauszával, és abból fog megszületni a több ezer éves mű, azaz a Kvizác Haderach. Ezek így nem nagyon vannak benne, de mondjuk a 84-es filmben az benne van, hogy egy pillanatra egymásra néz a Fenring gróf és a Paul Muad'Dib a film legeslegvégén, és ott ez a könyvben elég hosszan van írva, hogy ott ők pontosan tudják egymásról, hogy az egyik egy meg nem valósult Kvizác Haderach, ez a Fenring gróf, és a Paul Muad'Dib pedig egy idő előtt megjött Kvizác Haderach. És akkor kérdezlek téged, Réka, hogy te tudod, hogy mi a Kvizác Haderach? Kiderült-e ebből a második részből?
Igazából én számomra annyi maradt meg, hogy ő neki nagyon sokféle neve van ennek a hős figurának. És persze lehet, hogy nem pontos ez a kép, de leginkább így csapódott le. De egyébként az viszont számomra egyértelmű volt, hogy a gróf is egy ilyen Kvizác Haderák akart lenni, mert beszélgetnek erről, csak hogy ugye meg is jegyzi az Irulán hercegnő, hogy ez egy szociopata, és hogy nem lehet bízni benne, és hogy nagyon-nagyon vad valaki, és nem igazán lehet irányítani. És azért küldik oda azt a...
Nem. Bocs, közben szólok, az a Fejdrausza, így van, a Fejdrausza az a szociopata. Ő nem Kvizác Haderák, tehát ő lett volna az apja a Kvizác Haderáknak. Igen.
Aha, értem.
A Fenrir gróf ebben a filmben nem volt benne, csak a felesége, a grófné volt benne. Holott a könyvben hangsúlyos szereplők mindketten, elég sok fejezetük van, kvázi összeesküvők, de úgy, hogy a császárnak a nagykövete, de azért kavar a Harkonneneknél, szóval egy ilyen fura politikus diplomata karakter ez a Fenrir gróf és a Fenrir grófné.
Ah, értem. Jó, így már világos.
Igen, szóval, hogy ezek nincs benne. A Kvizác Haderák, az benne volt a filmben, hogy a nők, ha képességesek, és megisszák az életvizét, és át tudják transformálni, nem pedig belehalnak, akkor egyrészt hozzájutnak az összes korábbi nő, aki a vérvonalukban volt visszafelé, minden emlékéhez, tudásához, konkrétan beszélni tudnak velük, tehát oda tudnak nyílni, mint egy ilyen cloudba, és tudnak beszélgetni a régmúlt felmenőkkel, de erre a férfiak képtelenek, a Kvizác Haderák lesz az első, aki ezt, vagy az egyetlen, aki ezt meg tudja csinálni, és akkor ő fogja az emberiséget, ez így nincs benne, de tulajdonképpen megváltani. Tehát ez egy jézusi figura, vagy legalábbis egy ilyen emberiséget megváltó, vagy új utakra vivő figura, ezt akarja elérni a Bene Gesserit.
Egyébként, amikor megissza Paul az életvizét, vagy akár Jessica az életvizét, akkor én érzékeltem azért egy élesebb változást a karakterükben, a személyiségükben. És valahol logikus is, hogyha ennyi minden rátszakadt hirtelen, ennyi emlék, ennyi fájdalom, ennyi tudás, akarva akaratlanul is megváltozol, nem tudsz ugyanolyan ártatlan lenni, úgymond, mint előtte. És ez például egy éles váltás volt. Ezt érzékeltem abszolút. És nem annyira tetszett egyébként, amilyen irányba változtak. Nekem kevésbé lett szimpatikus Jessica is, meg Paul is, de nyilván Jessica igazából csak azért, mert ott már nagyon elment vallási fanatikusba, és ott már tényleg nagyon az volt a fejében, hogy neki a fiát oda kell juttatni ahova, és ezért nem volt szimpatikus már.
Igen, hát spoiler alert, a regény sorozat harmadik részében a felnőtt Aliát követjük többek között, aki ugye már rögtön felnőtt öntudatra ébredt, miközben magzat volt az anyja hasában, úgyhogy az összes korábbi női felmenőjét is megismerte, tehát mindent tudott. Hát nem tett neki jót, finoman fogalmazok. Nagyon nem tett neki jót.
Mert megértem.
Ő neki egyébként a beceneve Késes Szent Alia. Szóval ezekért lehet szeretni ezt az univerzumot, hogy ilyen fantázianemeket így belerak az író. Így, hogy a vége felé járunk, beszéltünk a zenéről, meg esetleges rossz hibákról. Én most egy dolgot mindenképpen kiemelnék. Az mostani film ugyan Oscar-díjat nem nyert, sőt nem is jelölték, ha jól láttam, de muszáj megemlítenem, hogy azután, hogy 2021-ben egy magyar berendező nyerte meg az Oscar-díjat, ma reggel, tehát a felvételünk reggelén kapta meg egy újabb magyar berendező, nem a Dűne 2-ért, hanem a, na most gyorsan puskázok, a Szegény Párák című filmért Mihalek Zsuzsa kapta meg az Oscar-díjat.
De jó, ez nagyon szuper.
Úgyhogy hát tényleg úgy érzem, hogy a magyar berendezők azok átvették a világuralmat. A magyar berendezőnők, és szerintem nagyon jól tették. Úgyhogy hát, ha véletlenül hallja, innen is gratulálni neki, és nagyon jó ez. Bejelentették a harmadik részt, Dűne messiását. Mit vártok tőle? Tudván az, hogy hogyan változtak a karakterek itt a második részben?
Én azt gondolom, hogy tovább fogják fejteni a legfőbb erősségét, leghangsúlyosabb témáját, tehát ezt a vallási vonalat, mert pont ezen tanakodtam, hogy mi más foghatna össze ennyi népet és világokat, mint a vallás. Tehát bármilyen politikai irányzatban elindul valaki, vagy bármilyen nemzetnek a zászlaja alatt elindul valaki, hogy most ő akkor vezetne másokat, és megnyerne az ügyének, nem biztos, hogy meg tudná nyerni az ügyének. De ha egy vallási figuráról van szó, a hitről van szó, egy hős alakról van szó, akit természet feletti is támogat, az alá már lehet, hogy több nép összeáll. Egy egész világ összeáll, vagy több világ összeáll, odaáll és követi. Úgyhogy én ezt várom, hogy ezt fogják tovább gördíteni.
Szerintem nem csak így a vallás, hanem ideológia tudja.
Ideológia, igen.
Tehát, hogy így egy tágabb értelmet, hogyha veszünk neki. Én az első részt úgy néztem meg, hogy nem tudtam, hogy nem lesz vége. Tehát, hogy azt hittem, hogy ugyanúgy, ahogy a 84-es dűne majd így valahogy felöleli. Aztán így a film felénél így néztem az órámat, hogy esélytelen, hogy eljussunk a végéig. És akkor már így láttam, hogy hát biztos, hogy lesz második rész, mert lehetetlen. És már így a második részt, azt már így kezdtem el nézni, hogy akkor meglátjuk. Én valahogy egyébként éreztem, hogy ez muszáj, hogy trilógia legyen, tehát hogy ezt nem fogják abba hagyni. És a második résznek már a végén én úgy álltam fel, hogy akkor harmadik rész biztos, hogy lesz, pedig akkor még nem tudtam, csak utána néztem utána, hogy végül is zöld jelzést kapott a harmadik rész is, vagy hogy rábólintottak, hogy akkor megcsinálják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az kell hozzá, hogy így kerek egész legyen ez a történet. Lehet, hogy azért, mert ez is ilyen mesebeli hármas, hogy a trilógia tudja igazán kifejteni a történetet. Aztán majd meglátjuk, hogyha nagyon sikeres lesz, aztán ki tudja, hogy nem nyúlnak-e a többi könyvhöz is. Van még egy pár.
Van még egy pár, igen. A Denis Villeneuve is azt nyilatkozta, hogy ő kezdettől fogva igazából a Dűne messiásáig akar eljutni, tehát hogy az ugye az első két könyv, mert az szól szoros értelemben véve Paul Muad'Dib történetéről. A messiás végén még nem hal meg ugyan Paul Muad'Dib, de már kikerül a cselekmény fő fókuszából, és a következő generáció követjük utána a Dűne gyermekeiben, meg Dűne Isten császárában. Szóval, hogy ő ezt kezdetől fogva ebben gondolkodott, de hát nyilván Hollywoodról van szó, tehát csak akkor csinálnak meg egy másik részt, hogyha visszahozta az árát busásan, és akkor azt mondják, hogy akkor megcsinálják a újabb és újabb részt. Én nagyon örülök neki, mert én az első rész után attól tartottam, hogy nem fogják megcsinálni a másodikat, mert ott is az volt, hogy egy héttel később jelentették csak be, hogy igen, jól teljesített a kasszáknál az első rész, és akkor megcsinálják a másodikat. Szóval én mindig ezen így izgulok, hogy jó, tök jó lenne például eljutni egyszer a negyedik könyvig, mert azt még például semmi megfilmesítése nincsen még. Szóval, hogy nem beszél az ötödikről, meg a hatodikról, tehát ami aztán tényleg a mostani világhoz képest 5500 évvel később játszódnak, és ugyanúgy hatással vannak ezek az események arra a sok ezer évvel későbbi világra. Ja, én nagyon örülök, hogy megcsinálják.
Még csak annyit szeretnék hozzátenni így a harmadik filmmel kapcsolatos várakozásaim, az, hogy ez egyértelműen érződik nekem, hogy a trilógiából ez lesz a csúcspont, tehát egyértelmű, hogy akkor egy hatalmas háború jön, sokkal nagyobb, mint amiket ugye eddig láthattunk, nem egy bolygót fog felölelni, hanem több bolygót, és akár naprendszereket, világokat, úgyhogy egy ilyen csúcspontot várok.
Én azt várom, látva azt, hogy mifelé vitte a második rész utolsó fél óráját a rendező, én szerintem egy bukástörténet lesz. A könyvben nem bukástörténet, de szerintem ő ide fogja hangolni, méghozzá Paul Muad'Dib bukását, ahogy egy hanvas fiatal fiúból eljutunk egy vallást használó, ideológiákat használó, világokat kiírtó császárrá, aki az egésztől megcsömörlik, és kiszáll a történetből, mert nem bírja elviselni azt, amivé ő vált. Körülbelül ezt várom tőle, tehát hogy egy nagyon tragikus, szinte Shakespeare-i magasságokba kerülő ilyen tragikus hős történet lesz a végén, ezt várom tőle.
Hát tulajdonképpen a vallás az végig egy ilyen nagyon szürke zónás módon van bemutatva. Tehát nincs az kijelentve, hogy a vallás az egyértelműen jó lenne, vagy egyértelműen rossz. Igen, én is ezt gondolom, hogy a végére, vagy a továbbiakban is ezt fogja csinálni, hogy ezzel fog foglalkozni, hogy ilyen szürke zónásnak mutassa be, és ez egy nagyon sötét oldalát is megcsillantja, hogy akkor Paulnak ez egy ilyen negatív karakterfejlődése lesz.
Én, aminek nagyon örülök egyébként, hogy egyetlen felfedezték ezt az egész univerzumot, mert én akkor csodálkoztam rá az egészre. Én az első részt, amikor adták moziban, akkor elvittem az unokahúgomat, és mondtam neki, hogy elmegyünk megnézni a Dűnét. Mondta, hogy jó. És eljött velem, és hát is sokkal fiatalabb nálam nyilván. És amikor így bementünk, akkor ő előtte így a neten elkezdte nézni, és mondta, hogy Hát ennek van egy 84-es. Hogy azt nem baj, hogy én azt nem láttam? Mondom, nem, egyáltalán nem baj, ezt most így teljesen újra értelmezik a történetet. És ez volt az egyik, a másik az volt, amikor én megnéztem a filmet, és engem is így nagyon megragadott az első rész, tehát hogy így a látványvilág is, és én áradoztam róla az interneten, és egy jó pár ismerősöm, amiatt, hogy én ezt így nagyon dicsértem, elment megnézni a moziban, majd írtak nekem, hogy hát, de te nem mondtad, hogy ennek nincs vége, hogy ennek hol van a vége, és akkor jöttem rá, hogy nem tudják, hogy ez egy könyv sorozat, tehát hogy nem ismerték a Dűnét, és hogy ez újdonság az embereknek. És még most is azt érzem sokszor, hogy ez újdonságot ad nekik ez az egész univerzum, mert már nem annyira ismert, mint mondjuk régebben ismert volt ez a Dűne világa, de most újra előveszik az emberek, és újra elkezdik olvasni. Olyan, mint amikor a Gyűrűk ura jött a moziba, és akkor hirtelen mindenki elkezdett Gyűrűk urát olvasni, elővették Tolkient is így, és újra ilyen reneszánszát élte. Én látok ebbe potenciált, hogy ez így lesz, és esetleg ugyanúgy, ahogy a Gyűrűk urának is lett aztán a Hobbit, meg a sorozat, meg minden ilyen folytatása, hogyha ez eléggé, most ugye nagyon jól áll az IMDb-n, nem is tudom, hogy hát ilyen 8-9 körül áll ugye a 10-ből a pontozás, most nem tudom már pontosan, mert nem néztem meg, de azt tudom, hogy talán a legjobb 10 filmben benne van jelenleg, valami ilyesmi. Tehát, hogy az írtó jót jelent, mert az azt jelenti, hogy ennyire az embereket érdekli. És hogy azt is kiemelték, hogy Magyarországon az egyik legjobban nyitó film volt azon a hétvégén, amikor adták, és ez tök jó, hogy ennyi embert megmozgat, de talán egyébként az is benne van, hogy az utóbbi időkben nem volt ennyire nagy monumentális sci-fi film. És ez még egy pozitívum, hogy a sci-fire ráirányítja a figyelmet. És ennek nagyon örülök, mert mostanában tényleg így nem voltunk annyira így elárasztva sci-fi filmekkel.
Főleg nem softtal, mert azért ugye volt a Martian, tehát a mentő expedíció, azt hiszem az a magyar címe.
De az sem most volt már.
Az nem annyira soft. Persze, csak hogy valahogy így van egy ilyen reneszánsz az egész sci-fi műfajnak így a filmek terén, és akkor eleinte inkább a hard sci-fi irány volt, tehát a tudományosabb sci-fi irány volt. Ez pedig nem az, ez inkább soft, és inkább a vallás, inkább a hangulat, és egyébként azt tudom például a könyvről, hogy az ilyen leírás részek sem pontosak, hanem azok is inkább a hangulatot akarják megragadni, hogy milyen érzést kelt az emberben az, amit lát. És egyértelmű, hogy ez a film, ez abszolút követi mindkét film ezt az irányvonalat, hogy hasonl rád az, amit látsz, és érzéseket keltsen benned, és ezt abszolút teljesíti.
Igen, az kifé egy kicsit olyan, hogy a streamingben erős, de a nagyvásznon, mint hogyha kicsit eltűnt volna, és a Dűne az adhat egynek egy új felívelést, abszolút egyetértek. Egyébként a Dűne világa mindig itt volt velünk, csak egy szűk réteg ismerte, mert van társas játék egyébként, mert vannak számítógépes játékok, volt sorozat is, ami a harmadik könyv végig jutott el, tehát a 2000-es évek elején csináltak az első kettőből, és utána a harmadik részből sorozatot, szóval mindig itt volt velünk, a játékokból is sok van, képregények is voltak, tehát hogy mindig itt volt velünk, de nem tört be így a mainstreambe. De akkor így a műsor vége felé, akkor azt tudjuk mondani minden hallgatónknak, hogy ez egy baromi jó film, és ajánljuk a megnézést.
Igen. És a hős útja az mindig egy ilyen kimeríthetetlen, tehát az tényleg egy szélesebb rétegnek fogyasztható történetív. A hős útja, ez mindig jól működik szerintem az embereknek, könnyen tudnak vele azonosulni.
Mert mi magunk is szeretnénk hősök lenni?
Szerintem mindannyian megvívjuk a hétköznapi csatáinkat, és igen, és a kis apró sikerek is sikerek, és azoknak is örülünk, és ha meg tudjuk magunkat ugrani, az már egy hős útja.
Szerintem mindenki álmodozik egy kicsit néha arról, hogy mi lenne, hogyha róla kiderülne, hogy ő egy másik világ megmentője, és a mesékben a szegény legény, akiről kiderül, hogy ő a királynak a eltitkolt fia, vagy nem tudom, tehát mindig vannak ilyen történetek, amiben az ember szeretné, hogyha egyébként ő egy hős lehetne, és ezekben átéljük, ebben megéljük az ilyen történetekben ezeket a vágyainkat, hogy, hogy akkor most egy kicsit mi is olyan muaddibb vagyunk, amíg nézzük a filmet. És egyébként én ezt szoktam mondani a filmeknél, hogy, hogy az a jó film, én úgy tudtam megfogalmazni, hogy az a jó Star Wars, amik után kijövök, és Jedi akarok lenni még legalább egy fél órán keresztül, vagy napokon keresztül. Itt is az a jó, hogyha úgy jövök ki, hogy én még muaddibb akarok lenni még egy darabig, mert azt annyira érzem magamban ezt az erőt. Szerintem ezt abszolút eléri a film.
Kedves hallgatóink, legyetek ti is muaddibek. Köszönöm szépen Kassa Magdinak, Francia Rékának, és köszönjük, hogy megtisztelő figyelmeteket. Egy biztos, mi a következő tudományos fantasztikus filmet kibeszélő podcasten is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Réka, Magdi, köszönöm szépen, sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.